A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Komócsi Laura, a Business Coach ügyvezető igazgatója. Újból köszöntünk a stúdióban, és hát a műsor első részét annál témakörnél hagytuk abba, hogy ki lehet jutni bizony innét is a nemzetközi piacra, mármint coacholni, coachingolni. Nem is tudom, melyik jobb az angol, vagy a magyar megfelelője, de hát szerintem mindenki érti. Úgyhogy innét folytatjuk, ez ugye elég érdekes. Tehát egy magyar vállalkozásként tudtok esetleg az Európai Unió más országában is már átfogó tréninget és nem terápiát adni?
Coachingot, és még csak nem is tréninget, így van, valóban.
Hát provokálok szándékosan.
És köszi, sikerül. És nem csak, hogy az Európai Unióban, hanem teljesen világszinten. Tehát ugye azt képzeld el, hogy nekem van coaching Brazíliában, Dél-Koreában, az USA, Kanadában, Belgiumban, tehát hogy tényleg nagyon széles az a kör, amihez el tudunk jutni, és hogy honnan is indult ez az egész. Ahogy említettem, én 15 éve dolgozom coachként, és hát az elején, amikor elkezdtem dolgozni, akkor nagyon élveztem ezt a coachalást, ez egy nagyon jó dolog. Az ügyfeleim is azt jelezték vissza, hogy nagyon hasznos, amit csinálunk, elérik a céljaikat, szívesen csinálják ezt végig, ezt a folyamatot, tehát ugye az, hogy én szeretem csinálni, meg az ügyfelem elégedett, azért még csiklandozta egy a kíváncsiságomat, hogy vajon amit csinálok, az, ha egy nemzetközi mércét néznénk, akkor megütöm-e azt a mércét. És akkor utána jártam, hogy van egy International Coaching Federation nevű világszervezet, ez a világ legnagyobb coaching szervezete, és hogy ő minősíti a coachokat. Ohó, hát ez innentől felcsillant a szemem, hogy én szeretném megmérettetni magam, szeretném megtudni, hogy én magyar coachként vagyok-e elég jó az ő mércéjük szerint. És neki is futottam ennek a folyamatnak, hát abban az időben ugye csak angolul lehetett vizsgázni, és hát mivel ugye több mint 10 évvel ezelőttről beszélünk, akkor még nem volt ilyen, hogy Skype, meg Zoom, meg ilyen egyéb megoldások. Ha emlékszel még rá, lehet, hogy a hallgatók között már kevesen vagyunk olyanok, akik emlékeznek erre, de amikor 400 forint per perces telefondíjon coacholok Amerikába, aztán vagy ott van a coachi, vagy nem. És az volt az én vizsga feladatom, hogy kifejezetten kértem, hogy üzleti témát hozzon az amerikai ügyfél, akit nekem coacholnom kell, de hát nem így járt el. Behozta azt a témát, hogy hát ő egy most örökölt meg a nagyapjától egy zongorát, és kicsi a lakása, és hát, hogy ő most ezzel mit kezdjen, mert nem fog elférni, de hát a hagyomány az hagyomány. És már rögtön ott leizzadtam a telefonvonal másik végén, hogy hát én itt most meg fogok bukni ezen a coaching hangfelvételen, mert hogy hát én ebben a témában hogyan tudnék neki segíteni, és képzeld el a 30. perc végére a férfi arra jött rá, hogy oké, akkor azt fogja csinálni, hogy a szomszédos zeneiskolába leadja ezt a zongorát, cserébe ő oda jár majd zongorázni, tanulni, és a helyet se foglalja meg a nagyapjával való kapcsolatát is így ápolja a síron túl. És átmentem ezen a vizsgán, és megszereztem ezt a nemzetközi minősítést, és annyira lelkes lettem, hogy utána megalapítottuk Magyarországon is ennek az International Coaching Federation-nek a magyar tagozatát, és biztattunk utána másokat is, hogy menjenek végig ezen az egész vizsga folyamaton, ami nyilván képzésből is áll, és egyéb megmérettetésekből különböző óraszámok szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ezen a nemzetközi vizsgán. És azért is jó az, hogy valaki egy ilyen nemzetközi coach minősítést megszerez, nem csak azért, mert hogy magabiztosabbá válik, ugye beszéltünk az önbizalom hiányról, hogy ez is tudja egyébként segíteni, hogyha valaki ilyen megmérettetések elé állítja magát, hiszen ha egy ilyen nemzetközi vizsgát tesz valaki, akkor onnantól ő ugyanúgy felkerül az International Coaching Federation-nek a honlapjára, mint választható coach, és összehasonlíthatóvá, választhatóvá kerül bármilyen más országbeli vezető vagy coachi számára. Tehát azt képzeld el, hogy valaki magának coachot keres akár Brazíliában, akkor rámegy erre a honlapra, és ott le tudja válogatni magának, hogy ki az, aki angolul beszél, ki az, akinek van felsővezetői tapasztalata, ki az, aki mesterkócs, és a többi, és a többi, és akkor ezeket a paramétereket beállítja, és lesz egy rövid listája, hogy ki az, akivel ő ilyen demo coachingot, vagy pedig ilyen interjút tud készíteni.
Hát az általad képviselt cég, apropóján kérdezem, hogy egyébként mennyiben hasonló a helyzet akkor, amikor coachingoltok kint a, mondjuk, hogy a magyar menedzsereket nézzük, és mondjuk egy nyugat-európai, egy amerikai menedzsernek a problémáira adandó válaszok közül, mik az eltérések?
Hát egyrészt van, amikor teljesen ugyanaz, tehát nincs különbség, és van, amikor meg nagyon más. A burnout is abszolút, abszolút. De volt egyszer egy olyan dubai kócsi, aki mindig nagyon pontosan érkezett, tehát ilyen svájci óra pontosan, ha 9 óra, akkor 9 óra, akkor kezdődött a coachingunk, és egyszer csak nem volt ott 9-kor, hívott a titkárnő, hogy ne haragudjak már, de hogy a főnöke nem tudott a helikopterével még leszállni, és hogy egy pár perc türelmemet kéri. Tehát hogy kicsit más dimenzióban utazunk, mint amiben itt a magyar vezetőknél előfordulunk. Majd utána elmondta, hogy hát mélységes elnézést kér ezért a néhány perces késésért, és hogy egyébként valahogy így a stressz került szóba, és megosztotta velem, hogy hát így a munkahelyi stressz, hát hogy ő ezt így nem is érti, hogy én miről kérdezem, meg nem is érti, hogy a kollégáinak miért okoz stresszt a munka, hiszen ő, amikor pár évvel ezelőtt egy óceánjárón kalózok támadták meg, és ezután ő így hánykolódott az óceánot, volt ideje átgondolni az életét, és hát 2 nap alatt rájött, hogy hát a munkahely az nem tud okozni, és ezt miután túlélte ezt az apró balesetet.
Micsoda sztori.
Na, tehát, hogy ilyen kócsiaim is voltak.
Esetleg egy extrém magyar sztorit is megoszthatsz velünk, ami úgy hirtelen eszedbe jut. Sztorit. Mondjuk egy külföldi hátterű cégnek a első számú vezetőjének voltál valami különlegesség, valami pikáns,
valami ugye, pikáns.
De mielőtt egyébként ezen tűnődsz a háttérben, közben azért csak rákérdezek tekintettel arra, hogy maga az ágazat az Egyesült Államokból indult, hogy hol tart egyébként most a coachingolás, azt nézzük, hogy milyen nemzetközi háttere van, esetleg disziplína-e már, hogyha már tehát van-e egyetemi hátterem, akár Magyarországon is.
Oké. Ma Magyarországon már több egyetemen is tanítják a coachingot. Én a Corvinus Egyetemen a szakirányú továbbképzésben tanítok coaching alapismereteket, coaching módszertant. Ma délelőtt volt egyébként a képzés. Oda alapvetően ugye olyanok járnak, mivel másoddiplomás képzés, tehát akiknek már van eleve üzleti vezetői tapasztalata, és ők utána 1 év alatt készülnek fel erre az új hivatásra. Ugye Magyarország nagyon vegyes ilyen tekintetben, tehát vannak olyanok, akik coachnak hívják magukat, és igazából csak egy könyvet olvastak el, vagy egy cikket olvastak el, vagy láttak életükben egy coachot, és már akkor azt gondolják magukról, hogy ők coachok, és mellette ugye ott van az, aki tényleg diplomás, 1 éves képzésen keresztül ment, tehát nagyon széles a repertoár, hogy ki hívhatja magát coachnak, és én ezért is szoktam biztatni a tanítványainkat is, hogyha megnézzük a magyar coaching piacot, akkor 2000-nél több olyan ember van ma Magyarországon, aki magát coachnak vallja, de nemzetközileg akkreditált coachból kevesebb, mint 200 van. És ezért is érdemes ennek nekifutni, ennek a megmérettetésnek, mert hogy így szűkül az a versenypiac, amivel neki meg kell mérettetnie magát, hiszen hogyha egy multinacionális nagyvállalat kiír egy tendert, akkor mondhatja azt, és nagyon sokszor mondja is azt, hogy ő nem a 2000 coachal akar tárgyalni, hanem ő csak azokat hívja be, akiknek megvan a nemzetközi akkreditációja.
És milyen a kapcsolat köztetek?
Mire gondolsz?
Hatalmas a piaci verseny, mármint hogy egymás között óriási a tülekedés, hiszen azért Magyarország egy meglehetősen behatárolt méretű ország, viszonylag kevés a jól fizető ügyfél szerintem, de azért érdekes a téma, hogy kvázi esetleg működtök képviseletként is, vagy pedig mindenki ráugrik, mint egy szápa saját kis résére a piacon.
Amikor 15 évvel ezelőtt a Zserbóban tartottam meg az első coaching konferenciát, akkor pont ezzel kezdtem a nyitó beszédemet, hogy én azt gondolom, hogy van egy torta, egy coaching torta 15 évvel ezelőtt, de nekem nem az a célom, hogy most ezen a coaching tortán vitatkozzunk, és ki mekkora szeletet tud belőle vágni, hanem hogy emeljük ezt a coaching tortát emeletes tortává, és ezen dolgoztam 15 éven keresztül, hogy a coaching elismertebb legyen, nyilván azért is vagyok itt is nálad, meg más médiában is azért megyek el interjút adni, hogy ennek a fontosságára felhívjam a figyelmet, hogy
tehát
mennyire...
torta továbbra is csak egy van, de emeletes.
De emeletes, és akkor így mindenkinek jut belőle, és hál' Istennek lekopogom, más mesterkócsokkal is nagyon jó az együttműködésünk, támogatjuk egymást, amikor olyan szakmai kérdésünk van, akkor fordulhatunk egymáshoz.
Hát az, ami nagyon megütötte a fülemet, meg szerintem a kedves hallgatókét, és mondtad, hogy a COVID felerősítette magát az ágazatot, akkor légy szíves, mondj el erről egy-két technical details, hogy mit jelent ez pontosan.
Ugye, ahogy említettem, a magyar coaching piac, ahogy te is mondtad, azért ez egy behatárolt piac. Fizetőképességében is van egy limitált óradíj, amit el lehet kérni. Ehhez képest azért a nyugat-európai európai meg az amerikai piac lényegesen nagyobb, és lényegesen nagyobbak az óradíjak. Tehát ott azért sokkal kevesebbet kell dolgozni ugyanazért a pénzért, hogyha belegondolunk, és akkor már ez megint egy reciprokára tud fordulni, és onnantól nekem nem a magyar kocsokkal kell versenyeznem egy-egy tenderen, hanem nemzetközi megmérettetés van, és hajrá csináljuk.
Itthon kik a jól fizető ügyfelek?
Hát alapvetően a multinacionális nagyvállalatok.
És egyébként ott fontosnak tartják, hogy legalább a felső réteg, a vezetői felső réteg folyamatosan igényel ezt a szolgáltatást?
Abszolút, sőt egyébként ez volt az egyik oka annak, ami miatt én ezt a nemzetközi megmérettetést is megcsináltam, méghozzá az, hogy volt egy olyan multinacionális nagyvállalat itt Magyarországon 15 évvel ezelőtt, aki azt mondta, hogy náluk a felső vezetőknek csak olyan kócsa lehet, aki nemzetközileg akkreditált, és nem volt Magyarországon egy se. Ezért ők azt csinálták, hogy Londonból és Bázelből repültették be a kócsokat, tehát A. kifizették az 1000 eurós óradíjat nekik, B. kifizették a repjegyét és a szállását, egy és másfél órányi coachinget. Ha belegondolsz, ez egy szürreális dolog, tehát nem csak a környezetszennyezés miatt, hogy egy órára ide reptetni egy coachot, de hogy így azért fajlagosan egy-másfél órára ez egy hatalmas összeg. De ők nagyon következetesek voltak, azt mondták, hogy ők a világ 160 országában vannak jelen, ők mindenhol ugyanazt a színvonalat akarják biztosítani a felső vezetőknek, teljesen mindegy, hogy ő melyik országnak az első számú vezetője. Ezért volt az, hogy neki ez a feltétel csak akkor lehet magyar kócsa, tehát ő nem zárja ki, de csak akkor, ha megvan a nemzetközi akkreditáció, és akkor mint én a kis angyal megcsináltam a saját vizsgámat, és akkor meg tudtam jelenni az ajtóban, hogy oké, most már itt van.
És egyébként hol tart maga a field, az ágazat? Említetted, hogy 200 nemzetközi diplomával bíró, vagy oklevéllel bíró kollega van, és mellettük pedig még dolgoznak kb. 2000-en.
Igen.
Milyen megítélése a itteni működésnek?
Nagyon vegyes, tehát szerintem azok a felső vezetők, akiknek van saját élménye a coachingban, tehát ők maguk megtapasztalták, hogy ez milyen hasznos tud lenni, azoknál abszolút nagyon pozitív a vélemény, de nyilván az utca embere lehet, hogy összekever minket a pszichológussal, a trénerrel, a tanácsadóval, lehet, hogy van olyan ismerős, aki magát coachnak hív, és neki ő nem hiteles, mert tényleg mondjuk egy könyvet olvasott el, és az alapján mondja magáról, hogy coach, tehát hígul ilyen téren a piac, de hát ha belegondolunk, ez a ti szakmátokra is igaz, tehát újságíróból is vannak olyanok, akik nagyon jól képzettek, nagyon tapasztaltak, és van olyan újságíró, akivel még nem nagyon örülsz neki, hogy ugyanaz van az ő névjegykártyája, mint a tiéden.
Rátapintottál lényegre.
Bocsánatot kérek, elnézést.
Semmi gond, reméljük, hogy akivel szemben ülsz, nem teljesen ebbe a mezőnybe tartozik, de már itt azért mondom, hogy a felmenés megállapításai szerint önbizalom hiányban szenvedünk, maradva továbbra is a témában. Én azt ígértem a kedves hallgatóknak, hogy beszélünk a jövőről is. Hogy látod a coachingolásnak jövőjét, akár Magyarországon, akár pedig globális szinten?
Abszolút azt látom, hogy erre hatalmas az igény. A COVID, meg a hibrid munkavállalás, meg ez a bezártság, ez még nagyobb igényt jelentett erre, illetve a robotizálás is ebbe az irányba viszi ezt az igényt. Tehát, hogyha annyira elszigeteltek vagyunk, és annyira nincs emberi kapcsolatunk már, akkor egy coachnak pont ez is egy funkciója. Tehát ugye azt is szoktuk mondani, régebben egy sikeres férfi mögött áll mindig egy sikeres nő. Most ugye teljesen mindegy, hogy sikeres a férfi vagy a nő az sikeres, de mögött áll egy coach, egy támogató szakember, hiszen ha egy felső vezetőnek bármilyen problémája, kihívása van, akkor felfelé nem panaszkodhat, mert meginok benne a bizalom. Oldalra nem panaszkodhat, hiszen akkor a versenytársak esetleg szemet kapnak, és lefelé se panaszkodhat, mert ő demotiválná a saját csapatát. És akkor ki az, akinél ezt ki tudja ventilálni, az a coacha. És ráadásul nem csak kiventilálja, hanem meg is keresik rá a megoldást, hogy hogyan csökkentsék ezt a problémát.
Ugye beszéltünk arról a műsorban, hogy nem csak személyesen, hanem csoportos foglalkozások is vannak. Egyébként mire van leginkább igény?
Ugye egyéni coachinggal indult ez az egész történet, és csak egyénire volt specializáció is, és az elmúlt évek során nagyon megugrott a team coaching iránti igény. Most már vannak kifejezetten olyanok, nekem is van két olyan kollégám, aki kifejezetten team coaching nemzetközi akkreditációt szerzett itt az elmúlt hónapokban, összesen ebből 6 van Magyarországon, 6, azaz 6 darab, tehát ugye azért ez tényleg nagyon egy nis piac, viszont a team coaching iránt nagyon megugrott az igény az elmúlt években. években, hisz ha belegondolsz, onnantól, hogy hazamentek az emberek a Covid idején, nagyon sok csapat széthullott. Tehát nincs már meg az a lojalitás, az az együttműködés, az az egymás megértés, amit ami régen megvolt, hogy a kávéfőző mellett megbeszéltük a napi pletykánkat, és akkor volt egy ilyen csapat összetartó erő. Tehát nagyon sokszor szétforgácsolódnak a csapatok, nem látják a közös célt, nem tudják, hogy merre kell menni, és a team coachingban ugyanaz a folyamat megy végig ilyen téren, tehát hogyha mondjuk a diadal modellről beszélünk, ugye a diadalból az első betű az a diagnózis, ahol megnézzük, hogy honnan indulunk, mi is a jelenlegi helyzete, akár a csapatnak, akár az egyénnek. Utána jön az iránykjelölési fázis, ahol azt kell eldönteni a coachinak, vagy a csapatnak, hogy mi a cél, hova szeretnének eljutni. Együttműködőbb csapat legyen, nagyobb legyen a profitjuk, kisebb legyen a fluktuáció, kevesebben hagyják el a hajót, több motiváltabbak legyenek a kollégák, tehát nagyon sokféle célra lehet szerződni egy ilyen coaching folyamatra. Utána az iránykijelölés, utána a következő fázis, ez az alternatíva gyűjtés, hiszen például, hogyha mondjuk ugye itt ebben a gazdasági rádióban ülünk, akkor a profit, hogyha profit növelés a cél, akkor egy profitot nagyon sokféleképpen lehet növelni. Tehát lehet nyilván az, hogy növeljük az árakat, lehet az, hogy csökkentjük a költségeket, és ennek egy bármilyen konstrukciójában. Tehát az alternatíva gyűjtési fázis az arról szól, hogy megnézzük, hogy az adott célt milyen féleképpen lehet elérni. Utána jön a diadal modellből a döntési fázis, ahol azt nézzük meg, hogy ez a sok-sok alternatíva, amit összegyűjtöttünk, ezek közül mi az, ami célra vezető lehet. Tehát ebben az adott vállalati kultúrában tényleg kipróbálható, megcsinálható, mert hogy lehet, hogy valakinek mondjuk a versenytársánál bejön egy bizonyos módszer, de ezt nem lehet copy-paste átrakni a saját vállalatunkra. Meg kell nézni, hogy mi az, ami alkalmas erre. Amikor megvan a döntési fázis, ugye annak az a vége, hogy van egy akcióterv, hogy oké, azt fogjuk csinálni lépésről lépésre. És eddig még a coachik nagyon élvezik a coaching folyamatot, hiszen az álmaikról beszélgetnek, a céljaikról, a lehetőségekről, majd utána jön a neheze a történetnek, az az alkalmazás fázis a diadal modellből, és az alkalmazás fázisban ki kell lépniük a komfortzónájukba, a tanulási zónájukba lépnek, és el kell kezdenük csinálni azokat a dolgokat, hogy elérjék a közös célt, például a profit növekedés vagy a fluktuáció csökkenés. De jó hír az, hogy ezen a nehéz perióduson, ami az alkalmazás fázis, ahol a coachnak nagyon nagy szerepe van, hogy motiválja a coachit, hogy tényleg ne adja föl, ne törjön le, csinálja végig, vegye végig ezeket a feladatokat. Tehát jön az a lezárás fázis a diadal modellből, aminél pedig ugye visszanézzük, hogy honnan indultunk a diagnózis fázisból, hova jutottunk el, és megünnepeljük közösen a sikereinket. Hiszen egyébként ez is egy nagy handicap szokott lenni a magyaroknál, hogy kitűzzünk valamilyen célt, elérjük, és ahelyett, hogy egy kicsit megállnánk, és kicsit örülnénk neki, hogy jaj, de jó, elértük, ehelyett rögtön szaladunk tovább a következő cél felé.
És ez a logika mentén fogunk odáig eljutni, hogy korrigálni fogsz ismét, hiszen a interjú legelején azt mondtad egyébként, hogy volt olyan vezérigazgató helyettes, akit te motiváltál arra, hogy föltebb lépen és lépj belőle a vezérigazgató, de azért ebben van egy kis pszichológia is, nem mondd, hogy nem. Vagy egy kis terápia, vagy kúra.
Egyiket sem mondanám, de az, hogy támogatom a vezetőket, hogy merjenek kilépni a komfortzónájukban, ebben abszolút.
És egyéb iránt, hogyha már definíciót elmaradunk, tudom, hogy ez egy sokkal bővebb terület ez, de hát ugye kevés volna ide, többször 30 perces, hogy kielemezzük a helyzetet. A motiváció tartó legfontosabb egyébként, akkor, amikor, tehát a motivációt serkenteni, akkor, amikor
ez is benne egy-egy van a munkánkban.
Most nem is tudom, hogy minősítsek, mert
coaching ülés. Igen, vagy folyamat. A közös ismerősünk a Világgazdaság című napilap, amiben 10 vagy 12 évvel ezelőtt megjelent egy interjú egy coachimmal. Ő akkor egy informatikai cégnek volt az ügyvezető tulajdonos, egy 200 fős magyar vállalkozás volt, és a cikknek az lett a címe, azt adta az újságíró, hogy a coach az bátorságot ad, és nem észt. Mert hogy az ügyfelem azt nyilatkozta teljesen jogosan, hogy nyilván én az informatikához nem értek. Tehát, hogy nekem nem ez a szakterületem, és nekem nem is kell értenem sem az 5G technológiához, sem az űrtechnológiához, sem a bányászatot, tehát teljesen mindegy, hogy melyik cégnél dolgozik az ügyfelem. Nekem az a fontos, hogy belőle a lehető legjobb vezető váljon iparáktól függetlenül. És ugye ez a vezető azt nyilatkozta ennek a lapnak, hogy ő benne már évek óta forgolódott az a kérdés, hogy ki merjen elépni a nemzetközi piacra, de mindig így saját magát így kontrollálta, hogy nem, elég nekem ez a Magyarország, úristen, mi lesz akkor, hogyha becsődölnénk, úristen, mi lesz akkor, hogyha mégse lesz sikeres éves külföldön ez a cég, és a coaching folyamat végére nyitott egy irodát két európai országban is, és nyilván én nem abban tudtam segíteni neki, hogy milyen pénzügyi szabályozás van ezekben az országokban, vagy hogyan kell munkaerőt toborozni, hanem abban tudtam segíteni neki, hogy tényleg végig tudjon kitűzze magának a konkrétan a célt, és végig is menjen ezen a folyamaton.
Már csak összejött egy sztori, még ha nem is lett annyira pikáns, viszont nagyon jó a kicsengése, és szerintem, ha már handicappel indítottunk már, mint ugye, hogy önbizalom hiányban szenvedünk mi magyarok, akkor szerintem hozunk ide egy pár pozitív példát, és hiszen azért, amire itt utaltál, benne van a levegőben számos magyarországi, vagy magyar származású menedzser jut már fontos pozícióban Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban is pláne.
Így van, illetve Németországban, Ausztriában, Angliában nagyon sok olyan felsővezető van, aki Magyarországon megállta a helyét, majd előre lépett más országokban, és ott is ugyanúgy megállta a helyét. Lehet, hogy egy idő után egyébként visszajön, akár egy magasabb pozícióba, akár valami mást akar, karrierváltást akar csinálni, de az mindig egy ilyen nagyon jó visszajelzés, nekik is egy megmérettetés olyan téren, hogy megállják a helyüket külföldön is.
És végezhet, hogy nem utolsó sorban már csak egy topikot nyitnék, jelesül, és nem provokáció szempontjából hozom ide ezt a témakört. Nektek mi a jó időszak? Mármint akkor, amikor a üzletágról beszélünk, tekintettel arra, hogy már neked is megvan az a tapasztalatod, említetted, hogy 15 éve vagy a piacon, és egy aktív szereplőként jelen. Hogy láttad a 2009-es válság utáni állapotot, az azt követő korszakot, valamint a Covid okozta a gazdasági sokk utáni helyzetet, és hát persze, nyilván a mostani, ahogy szokás mondani, a tengeren túl a present days-nek a hatásait.
Ez egy nagyon, nagyon komplex történet. Egyrészt ugye a válságban nagyon nagy szükség lenne a coaching támogatásra, hiszen elbizonytalanodnak a vezetők, új stratégiát kéne kitalálni, tehát lenne igényük rá. Viszont nagyon sokszor pont ezt a büdzsét vágják le, tehát elsőnek azt mondják, hogy a marketinget vágják le, meg a képzésfejlesztést vágják le, ami ugye kontraproduktív, mert hogyha nincs egy vezető mellett egy támogató, akivel tényleg végig tudja vinni ezt a folyamatot, akkor lehet, hogy pont rossz irányba megy ez az egész. Mondok neked néhány példát erre. Tehát most már tényleg itt vagyunk a válság előszelét érezzük. Láttuk már, hogy néhány vállalat már be is adta a kulcsot itt az elmúlt hónapokban, és utcára kerültek kollégák. Egyrészt ugye ezek a felsővezetők, akik meghozzák ezt a döntést, hogy mi alapján szelektálja, hogy kitől válik, hogy tud ő emberségesen, etikusan megválni ezektől a kollégáktól, ez egy vezetőnek egy hatalmas dilemma tud lenni. Tehát, hogy ezekben az időszakokban megugrik ugye a burnout, aki a stressz, megugrik az, hogy nagyon sokan öngyilkosak lesznek, és hát ezeket szeretnénk elkerülni. Tehát nagyon nagy szükség lenne, hogy válság idején is legyen ilyen típusú támogatás.
Míg a közeljövő tervei számotokra nézve, már csak egy-két percünk van hátra a műsorból.
Továbbra is a nemzetközi piacra fókuszálunk.
És egyébként ugye ez szerintem borzasztóan foglalkoztat bennünket, hát nagyon nehéz kijutni, azért őszintén, hogy látod egy magyar vállalkozásnak a esélyeit.
Megcsinálható.
Hát akkor ezzel a sikermondattal zárjuk a beszélgetést, nem adtuk be a kulcsot, hanem a coachhoz fordulunk, hogyha nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzá, megtiszteltél bennünket. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, a napvendége pedig Komócsi Laura, a Business Coach ügyvezetője volt. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.